A tengeren túl. A három férfi úgy lépett be az ajtón, mint a Western történetekben a három fejvadász, akik elhatározták, hogy megtisztítják a környéket a banditáktól, ha akarják a helybeliek, ha nem. Sophie majdhogy nem felsikoltott, amikor megpillantotta őket. Biztos volt benne, hogy rosszban sántikálnak. Újjai a riasztó gombra tapadtak, de mielőtt még megnyomta volna, rájött, hogy hiába is nyomkodná, úgysem csengene sehol. Két éve múlt, hogy leszerelték, akkor, amikor megszüntették a 10 embert foglalkoztató helyi őrsöt. A közigazgatási hivatal áthelyezésével fokozták le a csendőrséget két személyre. Márpedig egy csendőrhadnagy és egy adminisztrátor tizedes nem ér annyit, hogy fenntartsák miattuk a drága riasztórendszert, főleg a mobiltelefonok korában. A legelő lépkedő, markáns arcú férfi azonban nem tűnt bűnözőnek. Még franciául is tűrhetően beszélt, pedig azonnal látszott rajta, hogy nem francia anya tanította az első szavakra. Gérard Lamartine hadnagyot keressük, kisasszony. Sophie nyelt egy nagyot. Nem tudom, a hadnagy úr fogadhatja-e önöket. Meg szabad kérdeznem, milyen ügyben? A férfi bólintott. Természetesen. Zsebébe nyúlt, sárga papírlapot húzott elő belőle, és a lány kezébe nyomta. Megkérhetném, hogy vigye be ezt neki? Sophie papírra pislantott, szája elé kapta a kezét, és diszkréten felsikkantott rémületében. A papíron egy kicsi lábnyom volt. Az a lábnyom, amelyet ott találtak a bokor alján, amelyet Lamartine hadnagy gipszbe öntött. Igenis, mondta halkan, miközben azon imádkozott, hogy lehetőleg ne remegjenek a lábai, amikor feláll. Igenis. A három férfi ekkor, szakasztott úgy, mint a Western filmekben, az ajtóférfához támaszkodott, és komor tekintettel a levegőbe merett. Sophie halkan kopogott, és a papírral együtt betántorgott Lamartine szobájába. Jóságos Isten! Sóhajtotta Lamartine hadnagy, amikor a három férfi helyet foglalt a puritán faszékeken. Úgy érzem magam, mint a horgász, aki a fogás legcsekélyebb reménye nélkül bedobja a horgát a vízbe, és egyszer csak kiránt belőle egy nagy halat. Sophie irigykedve a férfiakra pislantott. Mennyire másként beszél velük Lamartine, mint vele? Vele mindig olyan, mintha tanító bácsija lenne, ezekkel pedig úgy cseveg, mint a barátaival. A markáns arcú, jóképű férfi sokat sejtetően Sophie-ra pislantott. Lamartine elmosolyodott. Sophie előtt nyugodtan beszélhetünk. Matthieu tizedes nem csak a munkatársam, hanem több fontos esemény részese is volt. Igaz, Sophie? Sophie bólintott, miközben érezte, hogy piros hullámok futnak át az arcán. Rendben van, mondta a markáns arcú férfi. Az én nevem Steve Zombori. A bosztoni közép-amerikai indián kultúrákat kutató intézet munkatársa vagyok. Ez az úr itt Anthony Cartwright, ő pedig Alec Ferguson. Mindketten régészek. Akkor hát, Monsieur Lamartine, itt az ideje, hogy elbeszélgessünk egymással. Előbb meghallgatnánk az ön történetét, aztán ön is meghallgathatja a miénket. Rendben lesz így? Lamartine bólintott, ezzel nyomban kezdetét is vette a mese délután. Éjfélre járt az idő, amikor már mindent tudtak egymásról. Lamartine és Sophie úgy érezték, mintha furcsa mesevilágba cseppentek volna, ahol eltűnt a határvonal, a valóság és a képzelet, a tudományosan megalapozott érvek és a legfarrengetőbb ostobaságok között. A kis kecske szakát viselő Alec Ferguson felemelkedett, és bekapva a Sophie által készített utolsó szendvics darabkát is az ajtó felé intett a fejével. Hol a hullája? Oda át, mondta Lamartine, a csűrben. Ferguson elfintorította az orrát. Hány napos? Hát semmi vész, nyugtatta meg Lamartine. Betettem egy nagy hűtőbe. Te jó ég, hökkent meg Tommy Cartwright. Maguk franciák aztán mindenre felkészültek. Lamartin szomorúan ingatta meg a fejét.
Azt a hűtőt a saját pénzemből vettem. Lehet, hogy a legutolsó csendőrségi fizetésemből. Ráadásul még fel is kellett hozatnom a teherautóval. Ezért is eszünk most szendvicset, és nem osztrigát citrommal. Még szerencse, hogy a vágóhídon éppen kiselejtezték a régi hűtőket.
A hangja szomorú volt, a szeme azonban megkönnyebbülten mosolygott. Steve Zombori megfogta a könyökét.
Figyeljen ide, Gerard! Nem kell pánikba esnie.
Elkapjuk őket, és maga elindulhat a világ hír felé. Még csendőrminiszter is lehet magából.
És ha nem sikerül? Ha kiderül, hogy hetek óta rejtegetek a csendőrség épületében egy hullát, amelyet pedig már rég be kellett volna szolgáltatnom.
De hiszen maga látta a kicsiket. Tudja, hogy léteznek. Azok viszont nem hisznek bennük. Megvizsgáljuk a halottat, és holnap akár oda is adhatja nekik.
Lamartin legyintett. Leszámoltam én már mindennel. Csupán egyetlen kívánságom maradt. Meg szeretném találni Mári nénét.
Cartwright biztatóan a vállára vert.
Meg fogjuk találni. Hol biztos, hogy megtaláljuk?
Azt már csak magában tette hozzá, hogyha élve nem is, hát holtam biztosan.
Lamartin egy régi tűzoltókocsinak támaszkodva figyelte, amint a három férfi körülállja Garcia Munoz szürkére fagyott holttestét.
Ennek annyi, mondta Alec Ferguson a megilletődöttség legkisebb jele nélkül.
Majd amikor magán érezte Lamartin hadnagy rosszalló tekintetét, gyors mentegetődzésbe fogott.
Amíg az egyetemet végeztem, kisegítőként dolgoztam egy korboncnok mellett. Volt alkalmam elég hullát látni. Te csinálod, Tony?
Anthony Cartwright bólintott, és a halott fölé hajolt.
Hogy is hívták a fickót?
Garcia Munoznak.
Mit mondott, mire kell figyelnem?
A lábára és a szívére.
Hát akkor lássuk a szíve helyét.
Mondani könnyű volt, megtenni annál nehezebb.
A fehér lepedő, amelyet még Nicola más doktornő terített Munoz holttestére, úgy ráragadt, hogy csak komoly erőfeszítéssel lehetett letépni róla.
Cartwright összeharapta a száját, és addig nem nyugodott, amíg a takaró le nem hullott a padlóra.
Lássuk tehát a szívét. Ennek valóban nincs. Igen, pontosan úgy csinálták, ahogy csinálni kell. Látják? Itt mentek be két borda között, itt nyújt be a papa kezével, és tépte ki a még eleven szívet.
Lamartin érezte, hogy megindul a veríték a hátán, és az alsó nadrágjába csöpög. Szeme előtt fekete foltok ugrándoztak, mint engedetlen kiskarikák. Dicsérte az eszét, amiért megtiltotta Sophie-nak, hogy végignézze a három férfi halott szemléjét.
– Hajolj csak ide, Steve!
Zombori a halott fölé hajolt. Nem volt szép látvány, mint ahogy sosem szép látvány egy kitépet szívű férfi.
Tökéletes munka. Nem sokat felejtettek az elmúlt évszázadok során.
Miért felejtettek volna, hiszen megállás nélkül gyakorolták.
De van itt valami, ami nem tetszik nekem. Kicsi és fekete. Ha nem fagyott bolha, akkor valami más.
Cartwright zakója felső zsebébe nyúlt, csipeszt húzott ki belőle, és a sebbe dugta.
Lássuk csak, mi vagy. Négyni.
Csak nem egy obszidián darabka. Másik kezével zsebkendőt rángatott elő, és csipeszestől beletekerte a fekete valamit. A hadnagyra nézett, és hunyorított egyet.
Magának van igaz a hadnagy. Lehet ugyan, hogy valóban kószálnak erre pireneusi farkasok. Az is lehet, hogy oroszlánok is. Az azonban hol biztos, hogy ezt a szerencsétlen flótást nem ők választották el a ketyegőjétől. Nézze csak a seb szélét. Mit lát rajta?
Cikcakkokat.
Úgy bizony, szép kis cikcakkokat.
Salazar doktornő szerint ezek harapásnyomok. Cartwright megcsóválta a fejét.
Ez csak az bizonyítja, hogy Salazar doktornő soha nem látott még olyan embert, akinek kőkéssel metszették fel a melkasát. Ez igencsak valószínű.
Márpedig egy ilyen.
Munoznak kőkéssel.